Hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. 11 plusz 1 minisztérium lesz, a plusz 1 a kancellária, mondta Gyurcsány Ferenc az SZDSZ frakcióülése után. A kormány programot hétfőn tárják a parlament elé, azt már most tudni, hogy nem lesz miniszterelnök helyettes.
Hétfőn írja alá az SZDSZ és az MSZP a koalíciós megállapodást, és ekkor nyújtják be a kormányprogramot is. A liberálisok velencei frakcióülésén megtárgyalták, hogy az SZDSZ három tárca vezetését vállalja.
A frakciónk a miniszterek személyéről is döntött. A gazdasági tárcát Kóka János, az egészségügyi tárcát Molnár Lajos, a környezetvédelmi tárcát pedig Persányi Miklós vezeti.
Gyurcsány Ferenc hozzátette, hogy a gazdasági miniszter feladatköre kibővül az informatikával, és leszögezte, a minisztériumok, sőt az államtitkárok szerepe is jelentősen megváltozik.
Az elkülönülő minisztériumi felelősségek helyett sokkal erőteljesebben az összkormányzati felelősség érvényesítését lehetővé tevő intézmények sokasága fog létrejönni minisztériumon belül és a minisztériumokon kívül.
Az újrajelölt gazdasági miniszter azt is elmondta, markáns átalakításokat terveznek a tömegközlekedés területén, az energetikában, illetve a gazdaság és az infrastruktúra egyéb területén is, a költségvetés rendbetétele és egy igazságosabb támogatási rendszer megteremtése érdekében.
Alapvetően nem szociális árakra van szükség, hanem arra, hogy azok kapjanak nagyobb kedvezményt, akik igazán rászorulnak. Én például se gáz, se vasúti vonaljegy támogatást nem kell, hogy kapjak.
Persányi Miklós csak annyit mondott, egy határozott irányvonal szerint dolgozott eddig, és ez szerint fog továbbra is tevékenykedni. A kormányprogramban szereplő reformtervekről azonban egyszerre szeretnének beszámolni, nem akarnak részleteket kiemelni.
Egy hónapos intenzív taktoborzó kampányba kezd a Magyar Demokrata Fórum, ezt Hogg Zoltán, a párt elnökhelyettese közölte Miskolcon.
Az elnök helyettes szerint az elmúlt időszakban megnőtt az érdeklődés az MDF iránt, és egyre több fiatal lépett be a pártba. A Magyar Demokrata Fórum létszáma az országgyűlési választás után több százzal nőtt. Ez nem csak a párt megújulását, hanem a megfiatalodását is jelenti. Ezt a lehetőséget kell most kihasználni, tette hozzá.
Egy taktoborzó kampányt fogunk elindítani az elkövetkezendő napokban. Kísérleti jelleggel egy megyében fogunk egy ilyet elindítani, ez Heves megye lesz egyébként, és egy budapesti kerületben. Igazániból tesztelni szeretnénk ezt az egész technikát, hogy ez működik-e, mennyire működőképes.
Amennyiben a kampány eredményes, illetve hatékony lesz, akkor mind a 19 megyében és Budapest egész területén folytatni fogják. A párt alelnöke elmondta még, ősszel az önkormányzati választáson önállóan méretteti meg magát az MDF. De hozzátette, a településeken a helyi viszonyok és értékek mentén alakítja választási politikáját, tervezi szövetségi rendszerét.
Titkos polgármester jelölt előválasztást tart Miskolcon, Szegeden és Pécsett az önkormányzati választások előtt a Fidesz, jelentette be Kövér László a párt országos választmányának elnöke Laki Telken. A Nemzeti Fórum országos értekezletén Orbán Viktor pedig arról beszélt, hogy az ellenzék dolga meghatározni a valós mai magyar helyzetet a demokrácia szempontjából.
A Fidesz elnöke szerint ma Magyarországon a bizonytalanság a választások után nagyobb, mint a választások előtt volt. Ebben a helyzetben a jobboldal kötelessége, hogy ne engedje, hogy ismét megvezessék az embereket.
Segíteni szerintem a jobboldal csak együtt tud ezeknek az embereknek. Tehát ma a külön utas politika az meggyengíteni azt a képességünket, hogy a saját szavazóinkat, ezt a 2 millió 300 ezer embert, illetve rajtuk túl az egész országot képesek legyünk segíteni.
A parlamentben olyan reformjavaslatokat készül benyújtani az ellenzék, amely az adók csökkentésére, a munkanélküliség felszámolására, valamint az ingyenes egészségügy és az oktatás megőrzésére irányulnak.
A föld maradjon a magyar gazdák és a magyar családok kezében, ez lesz a legfőbb témája a MAGOSZ hétvégi rendkívüli kongresszusának.
A MAGOSZ nem ért egyet a mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetségének azon javaslatával, miszerint nagy állami földterületeket szerezhetnének meg befektetői társaságok.
Köztudomású, hogy a MOSZ-nak készült egy tanulmány, amit a kormány elé terjesztett, hogy a gazdasági társaságok részére biztosítsa lehetőséget a földvásárlásra. Ezt mi határozottan ellenezzük, és amennyiben ebben a kérdésben a kormány megteszi azokat a lépéseket, amely a MAGOSZ tagsága érdekével ellentétes, úgy minden eszköz, minden rendelkezésre álló eszközzel élni fogunk, hogy ezt megakadályozzuk.
A MAGOSZ hétvégi kongresszusa dönt az esetleges fellépés módjáról. A MAGOSZ ugyanakkor azokkal a kormányzati elképzelésekkel egyetért, amelyek az osztatlan közös tulajdonú földek kérdését rendeznék, illetve a minőségvédelmet erősítenék. A MAGOSZ hétvégi kongresszusán beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is.
Somogyi Ferenc külügyminiszter holnap az EU tagállamok diplomáciai vezetőinek ausztriai értekezletén megpróbálja tisztázni szlovák kollégájával, Eduard Kukannal a május 20-ai pozsonyi incidenst. A szlovák külügyi tárca mai közleményében sajnálkozását fejezte ki az eset miatt. A horvát hatóságok folytatják Vir szigetén a szabálytalanul épült ingatlanok bontását.
A zágrábi magyar nagykövetségnek egyelőre nincs értesülése arról, hogy az újonnan lebontandó ingatlanok között lenne olyan, amelynek magyar tulajdonosa van. A bontás első fázisa befejeződött. A kijelölt ingatlanok közül 50-et bontottak le, ezek között 18 volt magyar tulajdonban. Jelenleg engedély nélkül épített mólókat, stégeket, bárok teraszait bontják. Közöttük horvát tulajdonban és külföldiben, például német kézben lévők egyaránt találhatók.
Szigorítják, gyorsítják és hatékonyabbá teszik a madárinfluenza járvány terjedés elleni fellépést Romániában, ahol 110-re emelkedett a fertőzött, illetve fertőzés gyanús gócok száma.
A szigorított intézkedések közé tartozik, hogy többé nem várják be a bukaresti szaklaboratórium vizsgálatainak eredményét, hanem már az első gyors tesztek alapján döntenek az állategészségügyi zárlatról, vagyis a baromfi állomány kiirtásáról és a góc többszöri fertőtlenítéséről. Mindezt az eddig sikertelennek bizonyult védekezést tette szükségessé. A román hatóságok ezentúl szigorúbban ellenőrzik a baromfi forgalmazás teljes tilalmát, a háztáji baromfi tenyésztés feltételeit, valamint az iparszerű baromfi telepek biológiai biztonságát. Az erdélyi megyék közül a fertőzött Brassó megyén kívül két-két góccal szerepel a naponta módosuló nyilvántartásban Szeben és Maros, egy-egy góccal pedig Fehér és Kovászna megye. A román állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági főhatóság közölte, a járvány mostani fellángolásáért a Brassó megyei Fekete Halom baromfi telepének vezetői az első számú felelősök.
Az RMDSZ elnöke élesen bírálta a román hatóságokat a madárinfluenza hivatalos kezelése miatt. Markó Béla szerint a járvány kialakulásához jelentősen hozzájárultak az állami hatóságok súlyos mulasztásai. Markó érthetetlennek nevezte, hogy a járvány terjedését előidéző okok felderítésével a hírszerzést bízták meg, holott erre elsősorban az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóság lett volna hivatott. Úgy értékelte, a külföldre való mutogatás csak arra volt jó, hogy elodázza a vétkesek felelősségre vonását. Ragaszkodjunk a katolikus tanítás hagyományaihoz. Erre szólított fel Varsói Szentmiséjén 16. Benedek pápa.
Az egyházfő arra figyelmeztetett, hogy Krisztus tanítását, az evangéliumokat senki sem hamisíthatja, vagy változtathatja meg azzal az indoklással, hogy a hagyomány követése a mai ember számára túlságosan fáradtságos. A pápa bírálta a Szentírás interpretációjának bármiféle relativizmusát és szubjektivizmusát. A felhőszakadás ellenére mintegy 270 ezer ember vett részt a pápa miséjén Varsó központi terén, a Pilsudski téren, ahol II. János Pál pápa is misézett 27 évvel ezelőtti első lengyelországi lelkipásztori látogatásán. Az oltárt egy 4 méter magas emelvényre helyezték, amely mögé egy 25 méter magas keresztet állítottak. Az utcákon, amelyeken a pápa a mise helyszínére hajtatott, emberek hosszú sora ujjongva köszöntötte őt, közben pedig zúgtak a harangok.
A szakadó esőben is több mint 10 000 vettek részt Antwerpenben azon a tüntetésen, amelyet a rasszizmus ellen szerveztek. Belgium második legnagyobb városában rengeteg bevándorló él, ugyanakkor a helyi flamand szélsőjobboldali párt is rendkívül sok támogatóval bír. A tiltakozás reagálás volt arra, hogy Antwerpenben 2 héttel ezelőtt hatalmas felháborodást keltő gyilkosság sorozat történt. Egy 18 éves fiú aznap vásárolt puskájával a nyílt utcán lövöldözni kezdett. Megölte egy Maliból érkezett lányt, egy 2 éves kisgyereket és súlyosan megsebesítette egy török származású nőt. A tettes elismerte, hogy rasszista indítékból követte el a gyilkosságokat. Próbáltak már csukott szemmel internetezni, szatyrokkal a kézben kinyitni egy ajtót, vagy teli bevásárlókocsit áttolni a küszöbön? Hazánkban ennél nehezebb feladatok előtt állnak a fogyatékkal élők. A változáshoz szemléletváltozás kell, amit nem győztek hangsúlyozni Vácott a civil szervezetek által rendezett esélyegyenlőségi napon.
A nap során tartott előadásokon elhangzott, sokszor nem segítségre, csak türelemre van szüksége a fogyatékkal élőknek. Ennek ellenére hazánkban az 56 ezer értelmi akadályozottnak 7%-a dolgozik, míg Nyugat-Európában 70-80% az arány.
Ha segélyeket fizet ki, az kidobta az ablakon. Ha munkabért fizet ki, akkor abból visszajön sok minden az államnak, visszajön személyvedelemadóba, különböző társadalombiztosítási járulékokba, és visszajön azokban az áfa összegekben, ami abból ered, hogy ez az ember fogyaszt, ha dolgozik, megveszi az árukat.
A fogyatékkal élők foglalkoztatását támogató állami juttatások pedig nem végleges megoldást, mindössze rövid távú ösztönzést jelenthetnek a munkaadóknak.
Hiszen ezek a programok Magyarországon maximum egy évig tartanak, csökkenő ütemben, tehát ezek a pénzbeli juttatások évekig nem fogják késztetni a munkáltatót, hogy megtartsa ezt a munkaerőt, kizárólag akkor, hogyha benne egyébként is volt erre hajlam.
És ismét az odafigyeléshez, nyitottsághoz jutottunk, azokhoz az apróságokhoz, amelyekre egyébként az épp többségnek anélkül is szüksége van, hogy tudná, alig több mint 10 év alatt megkétszereződött, 600 ezer fölé emelkedett a fogyatékkal élők száma.
A Hősök napja alkalmából megemlékezést tartottak ma a Szent István Egyetem állatorvostudományi karán. Budapest ostrománál az 1956-os forradalom és szabadságharc idején is az egyetem több tanára, diákja a harcokban áldozta fel életét.
A Hősök napját minden év májusának utolsó vasárnapján tartják Magyarországon. 1917-ben Báró Abele Ferenc indítványa alapján törvénybe foglalták a tiszteletadás ezen formáját. Az ünnep a II. Világháború után eltűnt ugyan a naptárból, de a rendszerváltást követően újra a kegyelet napja lett. Az állatorvostudományi karról a két nagy háborúban sokan vesztették életüket. Az egyetemi rohamzászlóalj tagjai Budapest ostrománál harcoltak. Sokan áldozták életüket az 1956-os eszmékért is.
1956 szinte minden egyes oktatási intézményt, minden egyes budapestit érintett. 1956. októberre ez a 13 nap, amely megrengette a világot, ez az Állatorvosi Egyetemet sem hagyta ki, és innen is az egyetemi tanácsokban részt vettek professzorok, hallgatók, akik a forradalom mellett, a haladás mellett tették le a voksot, és ezek közül is sajnos nagyon sokan életüket vesztették.
A Hősök napja arra is figyelmeztet bennünket, mennyivel könnyebb az életünk ma, amikor nincs nálunk háború, hangzott el a megemlékezésen.
Gérard Depardieu a Cannes-i filmfesztivál egyik vitathatatlan sztárja. A közönség és a kritika is egybehangzóan méltatja a francia színész legújabb művészfilmjét, amelyben egy vidéki énekest alakít. A filmszemle azonban ma magyar sikert is hozott, teltházas vetítése mutatták be Hajdú Szabolcs Fehér Tenyér című filmjét. A kritikusok úgy látják, eredetisége és magas művészi színvonala miatt az idei év kétségtelenül legjobb magyar alkotása. Ezzel a jó hírrel zárom a híradót, jön a hétvége, töltsék kellemesen. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, ma este ismét élő közvetítést láthattak itt a Duna Televízióban. A bajnoki címre is esélyes Debrecen a Bozsik stadionban a Budapest Honvéd otthonában vendégszerepelt a labdarúgó Borsodi Liga 29. fordulójának nyitányán.
A Honvéd vereséggel búcsúzott a Bozsik stadiontól, a Debrecen pedig egyelőre nem búcsúzott a bajnoki álmoktól. Egyetlen gólt láthatott a közönség a Bozsik stadionban, és az is 11-esből született még az első félidő elején, amikor is Bogdanovics értékesítette a debreceni büntetőt. Ezek után a vendégcsapat túlságosan is a kispesti lestaktika kijátszására játszott, a Honvédban pedig nem volt elég átütő erő, Már a második félidőben adódtak hazai zicserek, azokat azonban a légiósok szó szerint elügyetlenkedték, így az igen alacsony színvonalú találkozón a Debrecen egy góllal győzött, és matematikailag versenyben maradt a bajnoki címért.
Tudtuk előre, hogy nehéz mérkőzés lesz, és ez a nehéz mérkőzés elsősorban a talajnak köszönhető, ezen a talajon nem lehetett folyamatos játékot játszani. Hát a velünk versenyben levő csapatok, gondolok a Fejérvár Újpestre is megszenvedett ezen a talajon. Hál' Istennek, mi ebből jól jöttünk ki a mai mérkőzésen.
Úgy gondolom, hogy a mérkőzés alapján nekünk voltak a nagyobb helyzeteink, és megérdemelten nyertünk. Remélem, hogy ez a győzelem segíteni fog minket a bajnoki cím elérésében. Megpróbáljuk a hazai mérkőzésünket is lehozni, ahogy eddig is tettük, ez volt a 8. mérkőzésünk, amit megnyertünk. Úgy gondolom, hogy ez a sorozat mindent elárul a csapatról.
Berki Krisztián ezüstérmet szerzett lólengés gyakorlatával a Torna Csillagok Kupája elnevezésű viadalon Moszkvában. Győzelemmel kezdte meg szereplését a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnoki selejtező sorozatban Szombathelyen, amieink Ausztria legjobbjai ellen nyertek 3-0 arányban. Knapek Edinával az élen a Honvéd női tőrcsapata a második helyen végzett a Budapesten rendezett Bek viadalon, miután a fináléban kikapott a bukaresti Steauától. Az UEFA képviselőjelölt jövő héten vizsgázó 2012-es magyar-horvát labdarúgó EB pályázat részleteit a sajtó munkatársainak mutatták be elsőként.
A budapesti főpróba a teljes összefogás jegyében tökéletesen sikerült. Következhet tehát a május 31-i premier a svájci kisvárosban Nyonban, ahol a még versenyben lévő Olaszország, valamint Ukrajna és Lengyelország mellett a horvát-magyar közös pályázat is bemutatásra kerül az UEFA döntéshozói előtt.
Végképp bebizonyosodott, hogy mi fogjuk megnyerni. Mi fogjuk megnyerni két dolog miatt. Egy, mert olyan a pályázatunk, és ezt lépésről lépésre lehetett érezni, hogy egyre jobb, egyre fokozódott a harci kedv, és olyan munkát végeztek itt a kollégák, ami tényleg lenyűgöző. És ha a pályázatot nézzük, akkor nincs benne semmiféle olyan érv, ami az ellen szólna, hogy nem nyerjük. Remélem, hogy ennek a méltó befejezése az lesz, hogy megnyerjük, és büszkélkedhetünk ezzel az Európa-bajnoki megrendezéssel.
A hétvégén zajlik a hazai rali bajnokság harmadik futama a Duna Rali Várpalotán és környékén, a prologra Dunaújvárosban került sor.
A bajnokság harmadik futama egyben az első murvás verseny, amelynek prológját Dunaújváros utcáin rendezték, aszfalton. A prolog nem számít a versenyben, ráadásul a kocsik murvás futóművel szereltek, így nem mindenki tette oda magát. Ifjabb Tóth János például visszafogottan autózva a 34. időt érte el. Ő inkább a szombati és vasárnapi összesen 8 gyorsaságira spórolt. Benik Balázs viszont nem takarékoskodott, így ő nyerte a versenybe egyébként nem számító előfutamot. A második Turi Tamás, a harmadik az eltiltása után újra csatasorba állt, a sem Renner lett. A mai eredmények természetesen csak tájékoztató jellegűek. Az igazi csata szombaton a körösegyi gyorsaságival kezdődik, és a nap 5 gyorsaságja után már tisztább képet kaphatunk az erőviszonyokról.
Magyarország és Ausztria után egy harmadik ország, Szlovákia is bekapcsolódik idén ősszel a Bécs-Budapest szupermaratoni futóverseny rendezésébe. A sorrendben 17. alkalommal kiírt viadal második helyszíne Pozsony lesz, az ősztáv azonban nem változik.
A módosított Bécs-Pozsony-Győr-Tata-Budakeszi-Budapest útvonalon rendezendő verseny ezúttal is október 19-én rajtól 23-án ér véget, és összesen 345 kilométert kell teljesíteniük a szupermaratonistáknak. Lesznek azonban újdonságok is.
A forradalom és a szabadságharc 50. évfordulója kapcsán meghívjuk a megyék, megyeszékhelyek válogatottjait, a férfiakat és nőket, ők részükre külön versenyt szervezünk, és maga az 56-os események 50. évfordulója egy sajátos jelleget ad az eseménynek, mert hívjuk a határon túli magyarokat is, az emigráció képviselőit, tehát az minden eddiginél színesebb és nagyobb mezőny várható ebbe az évben.
Nagyon nagy kihívás számomra, mert még soha nem futottam Bécsből Pozsonyba, és utána Pozsonyból Győrbe. Az aggaszt egy kicsikét, hogy gyorsabb lesz a tempó. Tehát idáig 4 perces iramba tudtuk futni a 100-as és a 120-as napot, most meg azért kell futni 3.50-esbe biztos. Tehát az iram öl, nem a távolság.
Péntek esti sporthíradónk ezzel véget ért, valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Lerombolt magyar tulajdonú apartmanok Horvátországban. Külföldön vásárolt ingatlanok jogi tisztasága. Meghurcolt magyarok Pozsonyban. Elég határozott a magyar diplomácia? Erre a kérdésre is keressük a választ Füzes Oszkár és Stier Gábor külpolitikai újságírókkal. Vasárnap 17 órától a többi között ezekkel a témákkal várja önöket a heti hírmondó.